Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Szebeni Istvánnal.
Kezdjük!
Kilenc év után először jött szlovák államfő Magyarországra, Áder János fogadta Iván Gašparovićot.
Újabb rezsicsökkentés várható a PB gázpalackok és a tartályos gázára is csökkenhet, ma ült össze először a munkacsoport.
A nagy gyémánt rablás több 10 millió euró értékű drágakövet raboltak el a brüsszeli repülőtérről.
Egy tanúvallomása szerint nem egy elkövető volt, hallott a lány sikítását, aki azt kiabálta, ne csináljátok.
A nyitott kérdéseket a kölcsönös tisztelet elve alapján kell megvitatni, ezt mondta Áder János államfő, miután 9 év után először Budapestre látogatott a szlovák köztársasági elnök.
Áder János utalva az új uniós költségvetésre hangsúlyozta, a két ország következetes és kitartó EU politikája nélkül a Szlovákia és Magyarország is kevesebb fejlesztési forrással rendelkezne.
A magyar köztársasági elnök az Iván Gašparovićcsal folytatott tárgyalás után arra is emlékeztetett, hogy több területen kifejezetten sikeres volt Magyarország és Szlovákia együttműködése az elmúlt években.
9 év után először jár szlovák köztársasági elnök hivatalos úton Budapesten. Áder János a Sándor palotánál fogadta Iván Gašparovićot. Négy szemközti megbeszélésüket negyed órásra tervezték, de másfél óráig tartott.
Vitás kérdéseket a kölcsönös tisztelet és a kölcsönösség elve alapján lehet csak rendezni.
Áder János elmondta, a tárgyalás során kiállt a magyar érdekekért. A megbeszélésen szó esett az állampolgárságról, a nyelvhasználatról és az oktatásról.
Bár a legfontosabb vitáskérdésekben a nézetkülönbségek megmaradtak, azt gondolom, hogy mégis egy fontos lépést tettünk annak érdekében, hogy ezek a kérdések hamarosan a múlt részévé váljanak.
Áder János szerint sok területen sikeres a két ország együttműködése. Példaként említette a kereskedelmi forgalom növekedését, az árampiacok összekapcsolását és a kohézió barátai csoport tagjaként összefogást. A szlovák államfő szerint azért fontos a két ország együttműködése, mert a jelenlegi gazdasági válságban mindenkinek szüksége van partnerekre. Arra van szükségünk, hogy együttműködésünk nem csak bővebb legyen, hanem még nyíltabb, még őszintébb, még hitelesebb és szavahihetőbb, mert a jelenlegi válságból egyetlen ország sem tud majd önerejéből kilábalni, tette hozzá a szlovák államfő. A kétnapos magyarországi látogatáson tartózkodó Iván Gašparovićs szlovák államfőt délután a parlamentben fogadta Orbán Viktor miniszterelnök is.
Újabb rezsicsökkentés várható, ma ült össze először a rezsicsökkentést felügyelő munkacsoport. 10%-kal lehet kevesebb a víz, a csatorna, a szemétszállítási és kéményseprési díj, valamint a PB gázpalackok ára is csökkenni fog. Az újabb 10%-os rezsicsökkentésről szóló javaslat április-májusban kerülhet a kormánypárti frakciószövetség és a kabinet elé.
Magas a vízszámlánk, úgyhogy mindenképpen nagy segítség lenne, hogyha kevesebb vízdíjat kellene fizetnünk.
Máiban ez a háromfős család mintegy 15 ezer forintot fizet havonta a vízért, pedig takarékoskodnak vele. A Miskolc melletti községben körülbelül 1000 forintba kerül egy köbméter víz, míg máshol ennek csak töredéke az egységár. 350 lakossági víziközmű szolgáltató cég van Magyarországon, ezért is van árkülönbség a vízdíjak között.
Elaprózottan, sokkal drágábban.
Kósa Lajos azt mondja, a 10%-os rezsicsökkentést úgy lehetne megoldani, ha a szolgáltatókat egységes rendszerbe kapcsolnák. Így szerinte olcsóbb lenne a víz, ráadásul a minősége is javulna.
A számításunk az az, hogy főleg a nagyon pici szolgáltatóknál, hogyha egységes rendszerbe kapcsoljuk őket, akkor ott szükségszerűen a maga vízminőség is javulni fog, mert elsősorban a kiszolgáltatókra jellemző, hogy nem tudnak elég felújítást a költségükből elkülöníteni arra, hogy a vízmázis javító intézkedéseiket megtegyék.
A PB gázpalackok és tartályos gázdíja is csökkenhet, ezzel kapcsolatban hatósági ár bevezetését mérlegelik, és a szemétszállítás díját is mérsékelni fogják. A rezsicsökkentő munkacsoport a szolgáltatók érdekképviseleteivel is egyeztetni szeretne.
Számunkra nagyon fontos, hogy a szolgáltató cégek működőképesek maradjanak, és azok a munkahelyek, amelyek a szolgáltató cégekhez kapcsolódnak, azok megmaradjanak.
Közben a közműszolgáltatásról szóló törvénymódosító javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek két fideszes képviselő. Bővítenék a társaságok szolgáltatási körét, például azzal, hogy a jövőben nem csak évente, hanem igény esetén akár három havonta kellene elvégezni a mérőóra leolvasást, akár este is, amennyiben a fogyasztók kérik. Előírnák a szolgáltatóknak azt is, hogy ügyfélszolgálatot nyissanak a járási központokban.
Az MSZP kormányra kerülése esetén újra bevezetné a több kulcsos személyi jövedelemadót, amelyben a gazdagok többet fizetnek. Mesterházy Attila pártelnök azt mondta, választási programjuk az igazságosság, az esélyegyenlőség és a szolidaritás értékei köré épül. A politikus szerint Magyarországnak baloldali fordulatra van szüksége, mert a konzervatív társadalompolitika magára hagyott 3 millió szegény sorsú embert. Mesterházy Attila hozzátette, elsődleges céljuk a nyomor és a szegénység enyhítése, valamint a foglalkoztatás növelése.
Gyurcsány Ferenc szerint a demokratikus ellenzéki erők még nem állnak készen egy győzelemmel végződő választási küzdelemre, így új stratégiára van szükség. A demokratikus koalíció elnök egy választási szövetség létrehozását sürgette évértékelő beszédében. A volt miniszterelnök arról is beszélt, hogy a magyar gazdaság most túlságosan gyenge ahhoz, hogy megoldja a családok millióinak a gondjait. Azt mondta, választási győzelmük esetén vissza kell térniük a reformok politikájához. Hangsúlyozta, hogy mindenkinek erejéhez mérten kell kivenni a részét az egészségügy és a felsőoktatás átalakításából.
A nagy vagyonokat terhelő adó, az nem liberális, az baloldali politika. Az baloldali politika. A mindenki által fizetendő, méltányos egyetemi tandíj, amelyből a rászorultak és jó tanulók annyi ösztöndíjat kapnak, hogy többet visznek haza, mint amit befizettek tandíjra, az nem liberális politika, az baloldali.
Veszélyesnek és szélsőségesnek nevezte a Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon volt miniszterelnökök által képviselt gazdaságpolitikai elképzeléseket Kocsis Máté. A Fidesz kommunikációs igazgatója azt mondta, a két volt miniszterelnök együtt tette tönkre az országot, és szerinte Bajnai Gordon tegnap meghirdetett, és Gyurcsány Ferenc ma elmondott programja gyakorlatilag ugyanaz. Adóemelés, a bankadó és a családi adókedvezmény megszüntetése vagy csökkentése.
Emelnék az adókat, ne legyen senkinek kétsége afelől, hogy a progresszív adózás az adóemelést jelent. Gyurcsány 40%-ban határozta meg, Bajnai még ahhoz is gyáva volt, hogy bevallja mennyivel.
A KDNP azt mondta, Gyurcsány Ferenc évértékelő beszédében az Orbán kormány hibáiról beszél, miközben az ország azt a súlyos örökséget nyögi, amelyet a Gyurcsány-Bajnai vezetésű kormányok akasztottak a nyakába. Gondoljunk csak az ország egykori vezetői által nyakló nélkül felvett hitelekre, vagy akár a sokszorosára nőtt rezsiköltségekre, ez áll a párt közleményében.
Már reggel 8-tól vitáztak az országgyűlésben az új alaptörvényről. A tavaly hatályba lépett alaptörvény negyedik módosításával döntően az Alkotmánybíróság által megsemmisített átmeneti rendelkezéseket foglalják az alkotmányba.
Kérem a méltóságát a háznak, őrizzük meg. És...
Többször is rendre utasította az ülés vezetője a képviselőket, akik az alaptörvény módosításáról vitáztak. A szocialisták már az elején jelezték, hogy nem vesznek részt a vitában, mert úgysem tudják meggyőzni a képviselőket a véleményükről.
Vonják vissza ezt az antidemokratikus selejtet és dobják a kukába. Ezért a vita további folytatásában az MSZP frakciója nem vesz részt az önök legnagyobb örömére. Köszönöm.
A Jobbik azt kifogásolta, hogy a mostani módosítás nem tér vissza teljes körűen a történeti alkotmányosság értékeihez.
Felelőssége volt és van a kormánytöbbségnek abban, hogy olyan alaptörvénye lett az országnak, amely legitimáció szempontból több oldalon is támadható.
A kormánypárti Gulyás Gergely azt mondta, az ellenzék azért kifogásolja az alaptörvényt, mert nem tud azonosulni vele.
Az olyan kijelentések, mint a demokrácia lábbal tiprása, vagy a jogállam vége, a parlament baloldalán ülő képviselők szótárában csupán annyit jelent, hogy valamely jogszabályi rendelkezéssel nem tudnak maradéktalan azonosulni.
Az Alkotmánybíróság formai okokra hivatkozva az átmeneti rendelkezések több rendelkezését megsemmisítette.
Vejke Imre, a KDNP egyik vezérszónoka azt mondta, nem értenek egyet az Alkotmánybíróság átmeneti rendelkezésekkel kapcsolatos határozatával, de a döntést kénytelenek tudomásul venni.
Az Alkotmánybíróság megsemmisítette az önkényuralmi jelképek használatát tiltó büntető törvénykönyvi paragrafust. Az Alkotmánybíróság szerint az önkényuralmi jelképek büntetőjogi fenyegetettsége az emberi méltóság és az alkotmányos értékrend védelme érdekében indokolt lehet, de a jelenlegi BTK szabályozás túl tág, nem kellően világos és körülhatárolt.
Példaértékű összefogás eredményeként ismét kaphatók az élelmiszerboltokban a gyulai hústermékek, jelentette be a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára. Gyula polgármestere szerint nem csak a magyar piacot akarják a gyulai hústermékekkel ellátni, hanem a külföldi megrendelőket is.
Mától ismét megtalálható a boltok polcain a Hungarikumnak számító gyulai és csabai kolbász, valamint a májas. Elsőként az egyik magyar üzletlánc árulja a termékeket.
Óriás plakátokon, egyéb akciós kiadványainkban gondoskodunk majd arról, hogy a fogyasztók tudomást szerezzenek ezekről a kiváló termékekről.
Az új, önkormányzati tulajdonban lévő húsüzemben február elején indultak be újra a darálók. A munkások sem kerültek utcára, most csak nem 300-an dolgoznak a cégnél. A társaság célja, hogy a belföldi piacok mellett az exportpiacokat is megtartsa. Főként az Angliába, Oroszországba és a Csehországba irányuló szállításokat szeretnék bővíteni.
A cég menedzsmentje előre haladott tárgyalásokat folytat, részben pedig már a szállításról is megállapodás történt, úgyhogy a piacokat vissza tudjuk szerezni.
Nem csak Gyulán, Pápán és Kaposváron is a város, illetve a kormány támogatásával maradhatott működőképes a helyi húskombinát.
Visszaszereztük a beszállító termelőknek a bizalmát, tehát azok a bizonytalanságok, hogy az alapanyag nem kerül kifizetésre, ezek megszűntek. Egyébként ez volt a legfontosabb.
A híradó információ szerint hamarosan megmenekülhet és teljes kapacitással újra termelhet a kapuvári húsüzem is. Ennél a cégnél is várhatóan az eddig bevált recept szerint járnak majd el, vagyis a város vállalna szerepet a vállalat működtetésében.
Megkapta a végleges típusengedélyt az Alstom a 4-es metróvonalra szánt szerelvényekre a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól. A metróból két prototípus már elkészült, most pedig kezdődhet a többi jármű gyártása is. A 4 kocsis teljes hosszában végigjárható szerelvények forgalomba állások után egy évig még vonatkísérővel, utána viszont teljesen automatán közlekednek majd.
Üzembe helyezték a Honvédelmi Minisztérium vezetésével kifejlesztett és gyártott első víztisztító konténert a Békés megyei Bánkúton. A berendezéssel meg tudják tisztítani az ivóvizet az Arzéntól. Június 30-áig 150 településen összesen 200 darab ilyen konténert helyeznek el, így nem kell majd zacskós vizet osztani. A tervek szerint 2015-re mindenhol arzénmentes ivóvíz folyik majd a csapokból.
A Budapesti Iparművészeti Múzeum műtárgyaiból nyílt kiállítás Rómában. A múzeum igazgatója azt mondta, olyan gyűjteménye van, amely Rómában újdonságot jelent.
Különleges kerámiák, egyedi üvegtárgyak, csak nem 100 darab műtárgy érkezett a Budapesti Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből Rómába, a Kapitóliumi Múzeumba. A tárlat a magyar-olasz kulturális évad egyik programja, ahol a 19. század végének és a 20. század elejének technológiai és művészeti újításait mutatják be.
Ez egy virágkor volt, és ráadásul ebből a mi múzeumunknak olyan gyűjteménye van, amely Rómában újdonságot jelent. Nagyon kevés művészeti területről mondható el, ha egyáltalán van még ilyen, hogy Rómába vinni érdemes, mert Rómába újdonságot ad. A szecessziós tárgykultúra az ilyen.
A Római Kapitóliumi Múzeumban két évtizede ez az első magyar kiállítás. A tárlatot Balogh Zoltán emberi erőforrás miniszter nyitotta meg.
A lehető legjobb helyen vagyunk, a Kapitólium mi múzeumban, ahová nagyon ritkán lehet bejutni, azt hiszem az elmúlt 20 évben nem volt itt magyar kiállítás, tehát ez is egy nagyon nagy dolog, hogy könnyen meg lehet találni.
A magyar-olasz kulturális évadban mintegy 100-100 program várja a közönséget, 6 magyar és 8 olasz városban. A közönség megismerheti a két ország kortárs képző, ipar és filmművészetét, valamint irodalmát és egyháztörténetét is.
A magyar-libanoni kapcsolatok fejlesztésért végzett tevékenységükért a Magyar Érdemrend kitüntetését adta át két libanoni üzletembernek. Adnan Kasszár volt libanoni államminisztert és testvérét tüntette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök azt mondta, Magyarország szép jövő előtt áll, és ilyenkor különösen jól esik kitüntetni olyanokat, akik mindig jóban-rosszban kitartottak Magyarország mellett.
8%-kal csökkenti az áramárát a bolgár kormány márciustól, és visszavonja a csaknem 2 millió háztartást ellátó cseh áramszolgáltató működési jogát. A lépésre azután szánta el magát a kabinet, hogy az ország több városában is több 10000-en vonultak utcára a túl magas áramár ellen tiltakozva. A 3 napja tartó demonstrációs sorozatnak már halálos áldozata is van. Egy férfi tiltakozású benzinnel lelocsolta, majd felgyújtotta magát, nem tudták megmenteni az életét. A tüntetésekben legalább 15-en megsérültek, és tegnap lemondott a bolgár pénzügyminiszter is.
Akciófilmbe illő rablás Brüsszelben. A belga köztévé szerint 350 millió eurót, több mint 100 milliárd forintot értek azok a gyémántok, amelyeket a reptéren raboltak el hajnalban. A drága köveket éppen egy svájci gépre pakolták át, amikor fegyveresek támadtak az őrökre.
Fotók a rablásról. A felvételeket a belga televízió közölte. Az látszik rajtuk, hogy a gyémántokat szállító cég teherautója beparkol a Swiss Airlines repülőgépe mellé, amelynek Zürichbe kellett volna vinnie a vagyontérő drágaköveket. A gyémántok már a gépen voltak, amikor olyasmi történt, amire senki sem számított. Két autó váratlanul átszakította a repülőtér kerítését. A rendőrségi kék villogót használó limuzinokban 8-an ültek. A fegyveresek kinyittatták a gép rakterének ajtaját, és kipakolták a 120 csomagot. A drága köveket tartalmazó kis zsákokat átrakták a saját autóikba, majd elhajtottak. Az egész rablás nem tartott 3 percnél tovább, és lövések nem dördültek el. Tisztán látszik, hogy profikról van szó. Mindent gondosan előre elterveztek, mondja az ügyészség szóvivője. Az értékes szállítmányban nyers és csiszolt gyémántok is voltak. Értékük a belga köztévé szerint 350 millió euró. A gyémántok Antwerpenből származtak. A cég vezetője szerint azonban csak 37 millió euró volt a szállítmány értéke. A brüsszeli reptéren több 10 millió euró értékű gyémánt forgalom bonyolódik le naponta. Legtöbbször itt pakolják át a Svájcba tartó drága kőszállítmányokat. Itt a brüsszeli repülőtéren nem ez volt az első rablás. 1995 óta 5 alkalommal követtek el ilyen bűncselekményeket. 2001-ben egy pénzszállító kifosztása után a reptér vezetése megszigorította a biztonsági intézkedéseket. A belga rendőrszakszervezet azonban azt mondja, a mostani rablás is azt bizonyítja, mindez nem volt elegendő. A híradót Baracka Eszter tudósította Brüsszelből.
Nem hisznek a futónak a dél-afrikai bíróságon. Oscar Pistorius vallomásában azt állítja, véletlenül lőtte le barátnőjét, mert betörőnek nézte. Azonban a vád képviselői és a bíró is úgy látja, az atléta előre eltervezte a gyilkosságot, ezért nem védekezhet szabadlábon. Legalább 25 év börtönre számíthat.
Másodszor hallgatta meg a bíróság Oscar Pistoriust. A paralimpikon, ahogy az a fényképeken is látszik, zokogva hallgatta végig a tárgyalást. Saját tanúvallomásának felolvasását pedig félbe is kellett szakítani, annyira sírt a férfi. Hiába zokogott a vádlott és a családja is, a bíró végül úgy döntött, Pistorius nem védekezett szabadlábon, mert a vád ellene szándékos emberölés. Pistorius háza a február 14-i helyszínelés után. A térd alatt amputált atléta Valentin napon lőtte le barátnőjét, a szupermodell Riva Steenkampot. Pistorius nem is tagadta tettét, de azt mondja, véletlenül lőtt, mert azt hitte, betörő van a házban. A vád azonban nem hiszi el az olimpikon állításait. Azt mondják, Pistorius nem lőhetett 4-szer véletlenül. Barátnője ráadásul a fürdőszobában volt, a lövések a zárt ajtón keresztül érték. Miután meghalt, a férfi még a lépcsőn is levitte a testét. A vád szerint azért, hogy úgy tűnjön, a földszinten lőtte le kedvesét. A gyilkosság okát, amennyiben valóban szándékos volt, még találgatják. Több ismerősük is azt állítja, hogy a párkapcsolata nem volt felhőtlen, mert a férfi nagyon féltékeny volt. Barátaik szerint Riva szakítani akart. Az utolsó csepp viszont egy SMS lehetett, amelyet a nő volt barátjától kapott Valentin napon. Riva Steenkampot ma Port Elizabeth-en búcsúztatták, éppen akkor, amikor a pretóriai bíróságon meghallgatták Pistoriust. Dél-Afrikában nincs halálbüntetés. Szándékos emberölésért tényleges életfogytiglant szabnak ki.
Sikításokra és dulakodásra is felfigyeltek a környéken élők, legalábbis ez derül ki a bánti gyilkosság második tárgyalási napján. A pécsi törvényszéken a barátok mellett azokat is kikérdezték, akik látták, vagy éppen hallották a lányt és P. Lászlót. Az egyik tanú szerint az is elképzelhető, hogy nem csak egy elkövető volt. A bíróság aljas indokból elkövetett emberöléssel és kifosztással vádolja P. Lászlót. Megrázó történet következik.
Fegyveres kommandósok gyűrűjében érkezik a pécsi törvényszékre P. László. A tárgyalás második napjára 23 tanút idéztek be.
Unokámra kellett vigyáznom.
Ez a férfi elmondta, az unokáinál volt a szomszédos utcában, amikor a kertből látta Bándi Katát és P. Lászlót veszekedni, majd ahogy a lány szabadulni próbál.
Itt az volt, hogy a fiúnak egy ilyen felemelt valami volt, tehát így a karja így fenn volt, a lány pedig egy ilyen menekülő mozdulatot csinált, amivel kirántotta valószínű, hogy a fogásából.
De azt nem látta, hogy kirántotta magát.
P. László ezt tagadta, azzal védekezett, hogy a lány csak elesett, ő pedig utána nyúlt, de dulakodás nem történt.
Én akkor esett térdre, és próbáltam utána mondani, mert valójában történt egy ilyen dolog, hogy megfordult út közben, és ez a későbbi folyamán is kiderült, hogy ő be is ütötte a térdét.
Egy másik tanú szerint azonban az áldozat nem gyalogolt, hanem erőszakkal egy fekete autóba kényszerítették. A tanú azt kérte, vezessék ki P. Lászlót a tárgyalóteremből, amíg beszél.
Hallottam egy sikítást, és azt a mondatot, hogy ne csináljátok.
A bíróságon jelen volt P. László édesanyja és volt élettársa is, aki a híradó kérdésére, hogy miért van itt, csak annyit válaszolt, kíváncsiak a tárgyalásra. Az ügy szerdán a szakértők meghallgatásával folytatódik.
Ellopták az egyik szegedi villamosvonal vezetékének csaknem 80 méteres szakaszát. Az áram alatt lévő részkábelt ma reggelre vágták le a tolvajok. Az ellopott vezetékekkel 350 kiló részhez jutottak. A közlekedési társaságnak pedig legalább 2 millió forintos kárt okoztak. A villamos közlekedés holnap reggelre állhat helyre az érintett szakaszon. Egyelőre nem derült ki, hogyan tudták észrevétlenül levágni a vezetéket az elkövetők az egyébként forgalmas útszakasz mentén.
Árrendőröket fogott el a rendőrség Budapesten, a bűnözők rendőrnek adták ki magukat, így jutottak be idős emberek lakásába, majd meglopták őket. A gyanú szerint több millió forinttal károsították meg a hiszékeny embereket. Úgy tudjuk, 8. kerületi prostituáltak buktatták le őket, akiket sikertelenül akartak becsapni. A rendőrség várja azok jelentkezését, akiket hasonló módszerrel loptak meg, és még nem tettek feljelentést.
Kenőpénzért állított ki rokkannyugdíjra jogosító igazolásokat két orvosszakértő Egerben az ügyészség szerint. Volt akitől 5000, de olyan is előfordult, hogy valakitől 200000 forintot kértek a hamis szakvéleményért, vesztegetéssel vádolják őket. De bíróság elé kell állniuk azoknak is, akik fizettek a valótlan tartalmú igazolásokért.
Titkosszolgálati eszközök bevetésével, többek között rejtett kamerával és telefonlehallgatásokkal buktatott le a miskolci nyomozóügyészség korrupt orvosokat Egerben. A Heves megyei kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szervének két orvosszakértője 2010-ben kenőpénzért állított ki többek között rokkant nyugdíjra jogosító igazolásokat.
Bírósági engedéllyel kamerát szereltek fel az orvosi rendelőben, amely rögzítette több esetben a pénz átadását, az ezzel kapcsolatos beszélgetéseket, illetőleg az orvos reagálását, nyilatkozatát az összeggel kapcsolatban.
Az ügyészség vesztegetés miatt emelt vádat a két orvosszakértő és a kenőpénzek átadásában közreműködő további 5 orvos ellen. Vesztegetés vádjával kell bíróság elé állnia annak a 64 embernek is, akik fizettek a hamis orvosi igazolásokért. A kormányhivatal szerint a járulékokkal kapcsolatos vizsgálatokat szigorú szabályok szerint kell végezniük az orvosoknak.
Ezt korrektül kell végezni. Erre vannak szakmai útmutatások, ezek teljesen egyértelmű utasításokat adnak az orvosszakértőnek.
Legutóbb Borsod megyében buktak le olyan orvosok, akik 100 és 300 ezer forint közötti összegekért állítottak ki járulékokra jogosító hamis igazolásokat. Ott is 70 ember ellen emeltek vádat, többségüket 2011-ben jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a bíróság.
Az UNICEF szerint Magyarországon minden második gyerek nélkülöz valamilyen szempontból. Az ENSZ gyermek alapjának magyar szervezete több mint 1000 családnál végzett felmérést. Ez szerint a 18 év alattiak felének hiányosak a társadalmi szükségletei. Például nem tud rendszeresen sportolni, nem nyaral évente legalább egy hetet, és anyagi okok miatt nem tudja magához meghívni a barátait. A kutatásból az is kiderül, hogy minden 10. gyerek nem jut minden nap húshoz és zöldséghez.
Először kapott gyermek beépített műszívet Magyarországon. Ezen kívül két másik sikeres szívműtétet hajtottak végre az elmúlt hetekben a Gottszégen György Országos Kardiológiai Intézetben. Ezek a beavatkozások a legbonyolultabb szívsebészeti technikának számítanak, ezért európai szinten is különlegesek.
Máté most 23 éves, súlyos szívbetegséggel született. Egy éves korában műtötték először. Tavaly októberben azonban keringési elégtelenségek miatt újabb műtétre szorult. Január végén új szívet kapott.
Napról napra jobban, mint tudom.
Az elején nagyon gyenge voltam, de most már kezd jól lenni.
Máténak még néhány hétig kórházban kell maradnia, és utána is kontrollra kell járnia, de később akár teljes életet is élhet.
Első időszakra vonatkoznak ezek a nehézségek, hogy jobban kell vigyázni a fertőzésekre, egy kicsit az életvitelére, és hosszú távon pedig sportolhat és mindent csinálhat. Tehát abszolút szabadon élhet, azzal, hogy folyamatosan egyre ritkább időszakonként, de azért ellenőrzésre kell járnia.
Január eleje óta 3 olyan szívátültetést végeztek, ami európai szinten is különleges. Többek között Magyarországon először kapott gyermek beépíthető műszívet. Az ország több mint 1 éve tagja az Eurotransplantnak. Azóta itthon is jóval kevesebbet kell várni a létfontosságú szervekre.
Első lépésekben a szívizombetegségben szenvedő gyermekeknek nyújtottunk szervátültetést, és a terveinkben szerepelt, hogy amint felkészültségünk eléri azt a fokot, akkor a bonyolult, nagyon bonyolult, összetett fejlődési rendellenességben szenvedő gyermekek végstádiumú szívelégtelenségében is ezt az eljárást fogjuk alkalmazni.
Az elmúlt 5 évben az Országos Kardiológiai Intézetben 20 szívtranszplantációt és 10 műszívkezelést hajtottak végre, elsősorban gyerekeken.
Az egész világot meglepte a most következő megrázó felvétel, amelyen egy cinege vérszomjas gyilkos módjára pillanatok alatt lecsap a körülötte lévő madarakra. A Híradónak egy szakértő elmondta, hogy a kistestű madarak viselkedése valójában nem annyira meglepő, bár a cinege főként rovarokat eszik, sokan nem tudják róla, hogy ragadozó. A felvételek megtekintését gyerekeknek nem javasoljuk.
Még a csúf szörnytől sem ijed meg a kék cinege a Szépség és a Szörnyetek című mesefilmben. Barátságosan viselkedik és a kezéből eszik. Ezen az amatőr felvételen viszont egy sokkoló jelenetet lehet látni. A széncinege egy pillanat alatt lecsap kiszemelt áldozatára, egy hozzá hasonló méretű madárra. Több mint 5 percen keresztül el sem engedi, halára csípkedi, aztán pedig meg is eszi a vérző zsákmányt.
Ilyen búzaszem alakú a csőre, és azt lehet, hogy olyan erővel szorít.
Az ornitológus azt mondja, ez nem meglepő, mivel a cinege ragadozó madárfajta, szinte mindegy, hogy milyen állatról van szó, ha éhes.
A cinegék esznek egyébként vaddisznót is, tehát amikor elpusztul egy vaddisznó, és kint van a teteme, akkor a jéggé fagyott állati tetemből is tudnak táplálkozni, tehát annyira erős a csőrük, és az egész madár egy annyira tömör, jól összerakott valami, hogy képes ezt is.
A cinege általában nem ennyire vérszomjas, legtöbbször inkább csak rovarokat eszik, de nem árt tudni, hogy a kedves, szerény külső mögött néha kegyetlen gyilkos rejtőzik.
Ezen túl cinegét fogok tartani.
Most jönnek a sporthírek, Nézi Jenővel, aztán pedig időjárás jelentés.
Utána párizsi helyszínelők, aztán a Kamelot, az estével 10-kor várja majd önöket Györgyi, Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök lesz a vendég.
Késő esti híradó is lesz, 12:30-kor Istvánnal, viszontlátásra.
Minden jót kívánok, viszontlátásra, vigyázzanak magukra.
Sociális.